Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az oktatás, különösen a felsőoktatás rengeteg változáson ment keresztül az elmúlt két évben. Mind a tanárok, mind pedig a diákok meg kellett tanulják használni az online tér nyújtotta lehetőségeket, hiszen csak így tudott megtörténni a tudástranszfer. Az idők során pedig egyesek rájöttek, hogy jobban szeretnek otthonról tanulni, hiszen nem kell elköltözni egy másik városba, nem kell bejárni az egyetemre, és összességében rengeteg időt és pénzt tudnak megspórolni. Azonban visszatért a hagyományos oktatás, ez pedig nem kedvez azoknak, akiknek például munkahelyük van. Szerencsére számukra is van lehetőség. Témánk távoktatás a járványban és utána. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyirádió.ro. Ma esti meghívottunk dr. Székely Imre közgazdász, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományi Egyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar Magyar Intézetének távoktatás igazgatója. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt.
Köszönöm a lehetőséget, jó estét kívánok!
Elsősorban, hogyan is épül fel a távoktatás, mint oktatási forma? Mi a különbség a hagyományos egyetemi képzéssel szemben?
A hagyományos és közismertebben az úgynevezett nappali képzés azon alapszik, hogy a diák, aki tanulni szeretne, egy helységbe tartózkodik a tanárral. Egyébként a szak és jogi kifejezést, amit erre használunk, az a látogatásos képzés. Ez így van a román nyelvben is, újabban már nem a zi, azaz nappali kifejezést használjuk, hanem az oktatási forma megnevezésekor a Q-frekvenc kifejezést. Vagyis ez utal a látogatásos képzésre. Ezt tartalmilag jobban fedi, ha azt mondjuk, hogy a szóban forgó hagyományos képzés közvetlen részvételt feltételez. Tehát a diák és a tanár egy helységben tartózkodik, egy helységben folyik az a kommunikáció és interakció, aminek folyamán az ismeretek és képességek csodálatos módon megsokszorozódnak, szétterjednek a csoporton belül. Ehhez képest az előbb említett ismeretek és képességek átadása távoktatásos rendszerben nagyobb mértékben közvetett módon történik. Mit is jelent ez? Az oktatási időszak elején, a fél év elején minden tantárgyból az oktató-tutor a diákok rendelkezésére bocsátja a tantárgynak a tematikáját, tehát azt a leírást, hogy miről szól a tantárgy, illetve egy segédanyagot, amit vázlatként kell elképzelnünk különböző kulcsszavakkal, kulcsfogalmakkal és természetesen megjelölt szakanyagokkal, amiből olvasni lehet. Ezek alapján a diákok ebben az esetben, tehát távoktatásos rendszerben egyénileg kezdenek el felkészülni, akkor, amikor saját időbeosztásuk alapján erre lehetőséget, illetve alkalmat teremtenek saját maguk számára. Ezt az egyéni felkészülést segítik az oktató-tutorok. Ezért sem hívjuk egyszerűen tanároknak vagy oktatóknak, mert a tutor jellegükből kifolyólag nekik segítő szerepük is van, ami több formában nyilvánul meg, erre mi később visszatérhetünk. Tehát az imént elmondottakból két nagyon fontos jellemző következik. Az egyik jellemző a rugalmasság, vagyis a felkészülési időbeosztás rugalmasabb, mint a hagyományos képzésben, ahol hetente egy órarend tartalmazza a képzési órákat, vagyis egy tantárgyat minden hét ugyanazon napján, ugyanabban az órában tanulják a hagyományos rendszerben a diákok. A távoktatáson ezzel szemben, ez ahogy korábban mondtam, rugalmasak. A másik jellemző a távoktatásnak a felelősségteljesség. Mert a rendszer működéséből kifolyólag felelősségteljesebb és céltudatosabb magatartást kíván meg. Ugye akkor, amikor saját programunkat alakíthatjuk az előbb említett rugalmasság kapcsán, akkor néha megtörténhet az, hogy könnyebben odázunk el feladatokat, akár ilyen jellegű feladatokat is. Persze, ha felkészülés olyan tantárgyakból folyik, amelyek fokozottan érdeklik a diákokat, akkor mégiscsak könnyebb dolguk van, mert a szakanyagok elolvasása és megértése egy picit olyan lesz, mint egy izgalmas regény vagy film. Kíváncsiak vagyunk a következő mozzanatra, a következő jelenetre. Vagyis ebben az esetben oktatási téren azt mondhatjuk, hogy kíváncsiak vagyunk a következő témára, a soron következő összefüggésnek, vagy elméletnek, vagy esettanulmánynak a megismerésére, feltárására.
Elsősorban kik és miért jelentkeznek a távoktatási formára?
Nagyon jó a kérdés, valóban a korábban elmondottakból adódik az, hogy kik is azok a személyek, akik ezt a képzési formát válasszák. Mielőtt konkrétan válaszolnék erre a kérdésre, engedd meg kérlek, hogy megosszam a minket hallgató érdeklődőkkel, hogy nálunk a kolozsvári közgazdasági és gazdálkodástudományi magyar képzés 4 szakjára évente körülbelül 250 diák nyer felvételt. Persze viszonylagos, hogy ez soknak vagy kevésnek tartjuk-e. Ha például lakosság arányosan nézzük ugyanezt a mutatót román viszonylatban, vagy akár magyarországi viszonylatban, akkor ez igazából nem sok. Ha viszont más szakterületekkel hasonlítjuk össze, akkor nagynak tarthatjuk ezt a számot. Ahhoz mindenképpen elegendően nagy, hogy a diákok sokszínűségét visszatükrözze, azaz megtalálják a helyüket itt azok, akik képesek akár nemzetközi versenyeken is szépen szerepelni, mert számos ilyen példát is látunk az elmúlt évekből, de emellett azok is, akiknek, hát fogalmazunk úgy, hogy más jellegű kihívásaik vannak, és mi ezt komolyan gondoljuk. A fontos az, hogy minden esetben, független attól, hogy az előbb említett csoportok vagy árnyalatokhoz melyikhez áll közelebb valaki, tehát minden egyes esetben arra törekszünk, hogy a diákok arról a szintről, ahol éppen vannak, tovább tudjanak lépni, előre tudjanak haladni. A távoktatáson, hogy visszatérjek a kérdésre, a távoktatáson annyiban más a helyzet, hogy ott kisebb létszámú csoportunk van. Tehát ott évente 15-20 diák szokott felvételt nyerni, így a korábban általam vázolt tutori jellegű irányítói tevékenységeknek még inkább van megvalósulási tere. Egyébként a távoktatásra felvételt nyerő diákok egy csoportjára valóban az jellemző, hogy munkahely mellett végzik a tanulmányaikat, és valóban fontos nekik a rendszer nyújtotta rugalmasság, amiről korábban már volt szó.
Térjünk ki egy kicsit akkor a tutorok feladatára a távoktatási formában. Miben különbözik a tutor és a tanár feladata? Elvégre ugyanarról a személyről beszélgetünk.
Valóban, hogyha a személyeket kezdjük akár név szerint is vizsgálni, nem fogunk nyilván ebbe most belemenni, de 80-90%-ban a távoktatáson tanító tutorok megegyeznek azokkal a személyekkel, akik a hagyományos képzési formában is jelen vannak a rendszerben. Ezt azért is hangsúlyozom, mert a távoktatási rendszer keretében megszerzett oklevél az teljes mértékben egyenértékű azzal az oklevél, amit a hagyományos rendszerben szerez meg egy diák. Ezt a nevezzük kompatibilitásnak, vagy azonosságnak, ezt a helyzetet az biztosítja, hogy teljesen ugyanolyan tanterv szerint tanulnak a diákok, mind a két oktatási formában, ugyanabban a fél évben tesznek szert ugyanazokra a szakismeretekre. Tehát az eltérés ugye a módszer jellegéből fakad, és hivatkozott tutornak ebben valóban szerepe van. Tehát úgy, ahogy az imént elhangzott, a fél év elején a tutorok egyrészt abban segítik a diákokat, hogy különböző platformokon, elektronikus felületeken keresztül megosszák azokat a segédanyagokat, tematikát, ami a diáknak tájékozódási pontot jelent, illetve adott esetben a szakirodalomnak az elérhetőségét, hogy azt hol találja meg, a könyvtárban akár elektronikusan hogyan fér hozzá ezekhez az olvasmányokhoz vagy szakcikkekhez, és utána a fél év során átlagban havonta egyszer van egy olyan találkozó, szervezett találkozó, amelyek hétvégére esnek, péntek délutántól kezdődnek, szombatra, illetve a vasárnapi nap egy részére esnek, ahol találkozni tudnak a diákok a tutorokkal, és kérdéseket tehetnek fel azzal kapcsolatban, amiket ők addig olvastak, ami esetleg nem volt teljesen érthető, nem volt teljesen világos, vagy valamilyen nehezebb összefüggés kapcsán kaphatnak pótlólagos magyarázatot, vagy részletesebb magyarázatot, vagy más szemléltető példákat, amelyek esetleg a tankönyvekben, vagy a kiadott szakirodalomban nincsen benne. Arra is látunk példát, hogy a kollégákkal ilyen napi aktualitásokat igyekszünk bevinni, ugye most Románia kapcsán akár az infláció kérdéskörét is makroökonomiából a diákokkal részletesebben is tárgyaltuk, de nem csak, ugyanis az oktatásnak, a felkészülésnek nem az az elsőleges célja, hogy a pillanatnyi aktuális kérdésekre tudjon válaszolni, és azokra tudjon válaszolni, hanem arra is, és más helyzetekre is. Ugyanis eltelik egy év, két év, három év, öt év, akár 15 év is, tehát hosszabb távon gondolkoznánk, a kontextus változhat, a gazdaságról is ugye nagyon jól tudjuk, hogy ciklikusan ingadozik, különböző makrogazdasági környezetek érvényesülnek időről időre, és ez is változik. No és hát a mi elképzelésünk szerint azok a diákok, akik itt végeznek, azok más helyzetben, más környezetben is fel kell tudják találni magukat, nem csak a napi aktualitásuk szintjén kell tájékozottak legyenek.
A Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karán mikor indult el a távoktatási forma?
Megint relatív, ugye, hogyha hosszabb időre tekintünk vissza, konkrétan számszerűen 2004 óta beszélhetünk távoktatásos képzési formáról. Eleinte más szakokon is működött, volt pénzügy szakon is, marketingen is távoktatási képzési forma egyik időről a másikra, és annak az évtizednek a második felében indult el a menedzsment távoktatásos képzési forma, amely végig folyt az előző évtizedben, illetve jelenleg is a menedzsment képzés folyik, illetve a következő tanévben is ugyanerre a szakra várjuk a diákoknak a jelentkezését.
2004-ben még nem minden háztartásban fordult elő a számítógép vagy az internet, illetve hogyha ott is volt, ekkoriban még nagyon gyermekcipőben járt ez a technológia. Milyen formában kapták meg a tananyagot a diákok a kezdetek kezdetén 2004 környékén?
A rendszernek a jellemzői azok hasonlóan néztek ki akkor is, tehát az alapelv ugyanaz volt, hogy diákok egyéni felkészülését segédanyagokon keresztül igyekezzünk segíteni, de pontosan az előbb említett különböző helyzet meg kontextus miatt ezeket a segédanyagokat sokkal nagyobb részt nyomtatott formában biztosítottuk az akkori diákjaink számára. Persze közben már elindult egy elektronikus platformnak is a kialakítása és tartalommal való feltöltése. Ez kezdetben az első években egy ilyen Microsoft alakú SharePoint rendszer volt, és később egy, hát nevezük stratégiai irányváltásnak következtében, egy szűk 10 évvel ezelőtti váltásnak a következtében Moodle alapú rendszerre tértünk át.
Még mielőtt kitérnénk a Moodle-re, milyen mértékben változtatta meg akkor a távoktatást az internet megjelenése, felgyorsulása és szélesebb körű elterjedése?
Igazából a távoktatás képzési formát ebből a szempontból pozitívan érte mindaz, amit ezen a téren láthattunk, tapasztalhattunk az elmúlt évek, bő évtizednek a során.
És akkor vissza a Moodle-re. Ez nem csak a távoktatás esetében, hanem a nappali képzés esetében is létezik. De ez micsoda, hogyan kell elképzelni, és hogyan használják?
A folyamat az úgy nézett ki nálunk, ahogy az előbb már elkezdtem felvázolni, hogy szűk 10 évvel ezelőtt a távoktatás lépett először ezen a téren, és elkezdte kifejleszteni a Moodle alapú rendszerét. A pozitív tapasztalatoknak, illetve visszajelzéseknek köszönhetően kari vezetés nagyon komolyan fontolóra vette azt, hogy potenciális lehetőségeket, még akkor is, hogyha a látogatásos képzés ugye hagyományos formában működik, érdemes lenne azon az oktatási formán is kihasználni, és akkor ezzel párhuzamosan még a járvány előtt két évvel beindult a látogatásos képzési formának is a Moodle alapú rendszere. Hát gyakorlatilag mire mi oda jutottunk, hogy nem várt módon le kellett állítani a hagyományos oktatást, már volt egy tapasztalattal rendelkező közösség a Moodle használata terén, illetve egy olyan felületünk, ez a látogatásos képzésnek a Moodle rendszere, ami lehetőséget biztosított arra, hogy azért gördülékenyebben folyjon le az a néhány kritikus hét vagy hónap, ami 2020 tavaszán történt. Ami inkább kihívás volt, tehát ez segítette az akkori helyzetet. Ami akkor a hagyományos képzés terén kihívást jelentett, az az, hogy hogyan helyettesítsük azokat a hagyományos találkozókat, amelyek ugye az elején is említettem, egy helységben valósul meg, és ezek a típusú platformok akkor még intézményileg sem álltak rendelkezésre. Tehát a kar beletelt egy néhány hétbe, amíg erre rá tudott állni, hogy biztosítson hátteret, nem tudom, akár Zoom alapon, vagy Teams-en keresztül a diákokkal való találkozásra.
A járvány előtti periódusban mennyire gyorsította fel, vagy könnyítette meg a Moodle a munkát? Már ha egyáltalán beszélhetünk felgyorsulásról, vagy könnyebbségről?
Moodle-nek kulcs szerepe volt azokban a hetekben, illetve hónapokban, ugyanis ez volt az elsődleges kommunikációs felületünk, amihez nyúlni tudtunk, aminek a terén volt némi tapasztalata a közösségnek, és pont amiatt, hogy ezt távoktatás terén elindítottuk már néhány évvel korábban. Tehát ez egy olyan biztonsági háló volt, ami segített abban a néhány kritikus hétben, illetve hónapban.
És milyen változásokat hozott a koronavírus járvány a távoktatás tekintetében?
Egy nagyon érdekes dolog történt. Mindaddig, amíg a járvány be nem köszöntött, a szabályozás és a szabályozó az úgy gondolta, hogy ha meg is tudjuk valósítani a találkozóinkat, a tutori tevékenységeinket, amelyek havi rendszerességgel folynak távoktatáson egy online felületen, egy ilyen távolsági rendszerben, ugye nem kell feltétlenül a diákoknak bejönniük, hisz kezdetektől ugye ez úgy nézett, hogy ezek a tutori tevékenységek is hétvégente a karnak az épületében zajlottak, még az időszak első felében, és a járvány előtt közvetlen időszak során merült az fel, hogy érdemes lenne ezeket áthelyezni az online világba. Akkor még nem Zoomban, illetve Teams-ben gondolkodtunk, hanem alternatív lehetőségben, alternatív platformokban, de az elképzelés már beindult, hogy távoktatáson ugyanúgy, ahogy a Moodle terén úttörő módon elindult, akkor ezt próbáljuk ki a távoktatás terén is, hogy ezekre a tutori tevékenységekre se kelljen a diákoknak Kolozsvárra eljönniük, hanem számítógépen keresztül bonyolítsuk ezeket a havi találkozókat le. A járvány előtt a szabályozásban végül is ez jelent meg, hogy a találkozókat, azokat ott, ahol az infrastruktúra ezt megengedi, meg lehet szervezni, és ez a rendszernek a része lesz. Viszont a vizsgáztatás terén, tehát az értékelés számonkérés, az mindenképpen a karnak az épületében kell zajlódjon, hisz ezeknél a távoktatási vagy a távolságot nagyon nehéz úgy leküzdeni, hogy megfelelő biztonsággal le tudjuk ezeket a vizsgákat bonyolítani, tehát az volt akkor az elképzelés, hogy vizsgázni mindenképp érdemes lenne behívni a diákokat. Most ezen a járvány azért elég rendesen módosított, akaratlanul is egy olyan kényszerhelyzetbe kerültünk, ami oda vezetett, hogy muszáj volt ugye a vizsgákat is online lebonyolítani, és pedig nem akármilyen körülmények között, hanem biztosítva azokat a feltételeket, hogy valóban aki ott van a számítógép másik oldalán, az a diák, akinek vizsgáznia kell, és nem más valaki vizsgázik helyette, illetve olyan környezetben ad számot azokról a megszerzett ismeretekről és képességekről, amelyek valóban az övé és nem valamilyen külső forrásból, vagy esetleg csalásból származnak, és hát ez valóban egy nagy kihívás volt, és mi úgy látjuk legalábbis itt abban a környezetben, ahol én mozgok, hogy azért, ha nem is tökéletesen, mert azért ezt hozzásen jelent, de elég nagy mértékben a körülményekhez és a lehetőséghez képest elég nagy mértékben sikerült ennek megfelelni, pontosan azoknak az érdekébe, akik komolyan vették ilyen időszakban is azt, hogy ők saját magukat fejleszteni akarják, és ezért tartottuk fontosnak, hogy tudjunk valahol határvonalat húzni, megkülönböztetni a diákokat annak mentén, hogy kik azok, akik komolyan veszik a feladataikat, és akkor valóban őket ki tudjuk emelni mondjuk egy magasabb értékeléssel, azokhoz képest, akik ezen a téren legalábbis nem tudtak egyelőre olyan eredményeket felmutatni.
És akkor hogyan tovább távoktatás így a járvány után?
A járvány után az a korábbi elképzelés, ami a tutori tevékenységeket illette, az tovább folytatódik, tehát a következő tanévre a hagyományos képzés az hagyományosan van meghirdetve, tehát várjuk Kolozsvárra, Kincsesvárosba az erdélyi, és tulajdonképpen nem csak az erdélyi diákokat, hisz korábban volt már több olyan példánk is, hogy kelet-magyarországi diákok felvételiztek és végezték el nálunk sikeresen egyik vagy másik gazdálkodástudományi szakot. Tehát egyrészt ez az elképzelés, illetve üzenet, hogy várjuk Kolozsvárra a diákokat, másrészt pedig, és akkor ez, ami fókuszáltan a távoktatást illeti, azok, akik munkahelyi okokból, vagy egyéb okokból olyan helyzetben vannak, hogy nem tudnának ősztől közvetlenül Kolozsvárra felköltözni, azok jelentkezhetnek távoktatásra, a távoktatás online rendszerben folyik tovább, kivéve majd az értékelést, a vizsgai időszakot, arra a néhány hétre fel kell a diákoknak Kolozsvárra jönnünk, de ez egy viszonylag szűk időszakot jelent, ugye egy vizsgai időszak az hivatalosan 3 hét, de lehet úgy akár az időpontokat is kiválasztani, hogy 2-2,5 hét alatt is lebonyolítsa valaki a vizsgákat, hogyha éppenséggel ezt szeretné.
Az oktatás tekintetében, a távoktatás esetében marad tehát a teljesen online forma. De mi történik akkor, ha valaki mégis beszeretne menni az egyetemre, mondjuk meglátogatni a kari könyvtárat?
Természetesen, hogy erre van lehetőség, ilyen szempontból nyitott az intézmény, végül is nem csak arra, hogy a kari könyvtárat meglátogassa valaki. Ritkább eset volt, de volt arra is érdeklődés, hogy egy távoktatásos diák egy adott hónapban, amikor olyan volt az egyéni programja, hogy Kolozsvárhoz közelebb volt, és be tudott jönni, a nappal is, vagy használjuk akkor ezt a helyesebb kifejezést, hogy a hagyományos oktatási forma keretén belül zajló órákra, azaz előadásokra és szemináriumokra is be szeretett volna ülni, és ez természetesen megvalósítható volt. A termeink azért viszonylag nagy kapacitással bírnak, legalábbis az előadó termek és az eladásuk ilyen tekintetben mindenképpen lehetőséget biztosítanak, hogy távoktatásos érdeklődő diákok is beüljenek azokra az órákra, de ugyanúgy szeminárium tekintetében is lehet olyan idősávot találni az órarendben, amikor azok is hallgathatóvá válnak.
A közgazdaság és gazdálkodás tudományi karról azt tartják, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatra. Ez hogyan valósul meg a távoktatás esetében, hiszen itt jóval kevesebbet tudnak találkozni a diákok, a tanárokkal, azaz a tutorokkal, és az online forma még inkább el tudja venni ezt a gyakorlatias jelleget.
Két dolog van, ami ezt tudja biztosítani. Egyrészt korábban ugye már említettem azt, hogy azok az oktató tutorok, akik részt vesznek ebben a rendszerben, azok nagyon nagy mértékben, 85%-ban megegyeznek mind a két oktatási formában. Másrészt pedig, úgy ahogy elhangzott, a távoktatásos diákok rendelkezésére bocsátott felkészülési anyagok, beleértve akár az esettanulmányokat is, ugye, amelyek gyakorlatorientáltabbak lehetnek, azok szintén a távoktatásos diákok rendelkezésére állnak, és természetesen, hogy ott, ahol adott esetben a diák mondjuk egyénileg nem tud megbírkozni azoknak a megoldásával, vagy nem minden oldalát tudja kiboncolni a problémának, vagy megközelíteni azt, akkor a hétvégi havonta egy alkalommal megszervezett tutori tevékenységek során rákérdezhet ezekre a konkrét problémákra.
Sokan azzal vádolják a távoktatási formát, hogy könnyebb, mint a nappali, avagy hagyományos oktatási rendszer. Te hogyan látod ezt a kérdéskört?
Én úgy fogalmaznám meg, hogy más. Valószínűleg történelmi okai vannak a távoktatás előtt létezett csökkentett látogatási képzési forma, vagy ugye a nappalinak a társa, honnan is volt ez a nappali elnevezés, az akár más középiskolai rendszerekben ott volt az esti képzés, és lehet, hogy ott némileg azért érződött egy ilyen különbség, és ez úgymond történelmileg átöröklésre került. Hogyha érdeklődő hallgatók végigkérdezhetnék az egyik, illetve másik oktatási formában részvevő diákjaink, és végighallgathatnák őket. Én nem hiszem, hogy azt mondanák, hogy feltétlenül könnyebb lenne a távoktatás, tehát azért nálunk is, illetve a távoktatási formában is azokat a minimum kritériumokat teljesíteni kell, ami mondjuk egy sikeres vizsgához kell, akárcsak a hagyományos rendszerben. A különbség az, hogy másképpen történik a felkészülés. A más jelzőt használtam, és ugye itt arról beszéltünk, hogy sokkal nagyobb hangsúly kerül az egyéni felkészülési órákra, a céltudatosságra, felelősségteljes felkészülésre, és hát lehet, hogy van egy olyan szűkebb réteg akár a társadalmon belül, aki erre alapozva azt gondolja, hogy mivel a tutori óráknak a száma ugye egy hétvégére tevődik, és nem éri el a hagyományos rendszerben azokat az óraszámokat, amelyek ugye egy eladás, illetve szeminárium keretén belül megjelenik találkozási formában, hogy ez a kevesebb, vagy némileg kevesebb interakció miatt követelmények azok kevesebbek lennének, vagy a követelmények alacsonyabb szinten lennének meghatározva. Ezt nem tehetjük meg, és pedig azért, amit korábban mondtam, a két oklevél az egyenértékű, tehát ahhoz, hogy a minőség biztosítás terén helyesen járjon el a tagozat, hasonló követelményeket, vagy azonos követelményeket kell természetesen megfogalmaznia. Tehát a kulcs szó az, hogy más.
Véleményed szerint hogyan fog fejlődni a jövőben a távoktatási, oktatási forma?
Én amit a jövő kapcsán kihívásnak látok, az az értékelés kapcsán adott esetben megvalósítható távolsági értékelési lehetőség. Tehát ami még tudna dobni ezen a rendszeren, hogyha akár szabályozói oldalról, másrészt pedig az egyetemnek az oldaláról is megvalósítható legyen az, amit tulajdonképpen a sürgősségi állapotban már gyakorlatban is kipróbáltunk, az, hogy távolról is megfelelő módon tudjuk a diákoknak a fejlődését értékelni, és még akkor is, hogyha vitathatóak bizonyos értékelési módszerek, vagy egyáltalán az, hogy egybe fejezzük ki az értékelést, de valahol tudjuk ezt számszerűsíteni. Egyébként annak ellenére, hogy bizonyos kritikák érik azt, hogy ezeket a felkészülési tevékenységeket számokkal illetjük, jegyeket adunk erre, azt látjuk, hogy mégiscsak egy jelzési értékkel bír, tehát a magasabb jeggyel, és akkor itt most nem feltétlenül veszem tizedes pontossággal, de általában véve a magasabb jeggyel végzett diákjaink jellemzően jobban megállják a piacon is, a munkaerőpiacon is a helyüket, azokhoz a diákokhoz képest, akik adott esetben az értékelési folyamat során alacsonyabb jeggyel szoktak végezni. És ezzel is szoktuk mondani a cégeknek, a vállalatoknak, hogy adott esetben ne csak azt nézzék meg, hogy valakinek a kezében van egy oklevél, hanem az is egy nagyon jó, mondjuk számukra ingyenes jelzésértékkel bír, hogy milyen átlaga van az illetőnek. Mert az az átlag mögött egy több mint 20 fős közösségnek a legalább 50-szer, ha nem 70-szeri értékelésre húzódik meg. Tehát akár a nagy számok törvénye alapján is van azért üzenetértéke, még ha nem is mond el mindent az a jegy.
Van távoktatás alapképzés, viszont nincs mesteri képzés. Ez miért van, illetve a jövőben lehet-e ilyenre számítani?
A mesterképzések természetesen működnek magyar nyelven, a gazdálkodástudományi karon itt Kolozsváron, de ahogy te is mondtad, ez egy hagyományos rendszerben működik. Na most ahhoz, hogy távoktatásos rendszerben működhessen akár egy szak is, ahhoz ugye el kell érnünk egy minimális létszámot, és azt mutatják a mi számításaink és a becsléseink, hogy azoknak a diákoknak, akik elvégzik a távoktatást, ugye ennek a kis csoportnak, amit mondtam, 15-20 diák nyer felvételt, és hát azokból körülbelül 8-10-en szokták évente elvégezni a távoktatást. Most ezek közül sem mindenki szeretne egyrészt mesterszintű képzésben részt venni, másrészt, hogyha mindannyian felvételiznének is, ez egy annyira kis csoportot jelent, hogy gazdálkodási okokból nem tudja a kar fölvállalni azt, hogy a magyar nyelvű mesterképzés távoktatáson tudjon működni. Tehát inkább gazdálkodási kapacitási okai vannak ennek. Nem arról szól ez, hogy nem szeretnénk.
Jövő héten zajlik a felvételi a közgazdaság és gazdálkodás tudományi karra. Erről mit érdemes tudjanak a hallgatók?
Tehát július 11 és 15-e között történik az iratkozás, két szakasza van a felvételi folyamatnak, online történik ez az iratkozási folyamat, és a honlapon megtalálható iratok mellett egy rövid motivációs eszét kell még a jelentkezőknek megírniuk magyar nyelven, és azt adják be az iratcsomóval együtt. A második szakaszban, miután kifüggesztésre kerülnek az elsődleges eredmények, mindenki, aki felvételt nyert, meg kell erősítse a helyét, el kell foglalja a helyét, ugyanis azok, akik esetleg nem figyelnének erre a szakaszra és nem foglalnák el a helyüket, azok elveszítik és újra elosztásra kerül azok számára, akik esetleg első körben nem nyertek felvételt. Ugye ez azért van így, mert vannak olyan jelentkezők, akik több alternatív lehetőségben gondolkodnak, és annak függvényében, hogy melyik szakra jutnak be és érnek el megfelelő helyet, bizonyos szakukról visszaléphetnek, és akkor ezért történik egy ilyen hely megerősítési szakasz is, ezért kerül erre sor.
Ugyanez a folyamat zajlik le mind a nappali hagyományos, mind pedig a távoktatás esetében?
Párhuzamosan történik a két oktatási formára a jelentkezés, és mi azt szoktuk ajánlani még azoknak is, akik a hagyományos képzésre jelentkeznek, hogyha szimpatikusak a távoktatásnak a feltételei ez a rendszer, és még akkor is, hogyha az elsődleges opciójuk az, hogy a hagyományos rendszerbe jussanak be, úgymond a lista végére beírhatják a távoktatást is. Van ritkábban erre is példa, de általában akik távoktatásra szoktak jönni, azok előbb említett a céltudatosságot jellemzően az első opcióknak írják be, pont amiatt, hogy ezeket a sajátosságokat, amelyeket korábban felsoroltam, azt ennek a rendszernek a keretén belül találják meg. De egyébként be lehet írni több opciót is, ugye, ahogy említettem. A honlap, ahol tájékozódni lehet, az a hu, ugye ez a magyarból jön, a hu.econ, románosan leírva, econ.ubebeklus.ro.
És akkor zárjuk azzal a beszélgetést, hogy kinek és miért tudnád ajánlani a közgazdász távoktatást.
Összefoglalva igazából azoknak az egyéneknek tudnám ajánlani, akik érdeklődnek a gazdasági kérdések iránt. Adott esetben van már munkahelyük, és ez nem engedné meg azt, hogy egy hagyományos képzési rendszerben részt vegyenek, vagy olyanoknak, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnának most ösztön felköltözni Kolozsvárra. Még akkor is, hogyha később kilátás van arra, hogy a helyzetük változzon, mert az oktatási formákon belül van némi mozgási lehetőség is. Tehát el lehet kezdeni az egyik oktatási formát, és bizonyos feltételek mellett lehet mozogni, át lehet iratkozni ugyanannak a szaknak a másik oktatási formájára is. Én azt tudom ajánlani azok számára, akik esetleg a beszélgetésünk alapján érdeklődnek a lehetőségek iránt, hogy a korábban említett honlapon keressenek rá az elérhetőségeinkre, az e-mail címeinkre, és vegyék fel akár közvetlenül velünk a kapcsolatot, mert igyekszünk személyre szabottan mindenkinek tájékoztatást nyújtani az adott helyzetére. Még egyszer akkor a honlap címe hu.econ.ubebeklus.ro, így románosan.
Tanár úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép estét kívánok mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban, amelynek műsorideje ezennel lejár. Dr. Székely Imre közgazdásznak, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar intézetének támogatás igazgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.